Ez nem ugyanaz a Deák Dániel, aki néhány héttel ezelőtt még ilyen pontba szedve posztolta, hogy mennyire jó dolgokat képvisel Jordi Simeone, és akkor volt ott elenyészően egy ilyen, hogy jó, egyébként magyar gyűlölő, de hát egyébként a szuverenitás és a nemzetek Európája.
Az, hogy ez egy hiba volt, egy nem átgondolt dolog, azt gondolta, hogy belefér, hogy az erdélyi magyaroknak ez miért ütné meg az inger küszöbét, mert olyan mély és hosszú a kapcsolatuk, hogy hát hogy persze, ez belefér az, hogy most taktikailag mást kell csinálni. Már ez a morális gát sincs meg, vagy történethez való ragaszkodás a Fideszben. Vagy legalábbis Orbán Viktorban.
RMDSZ-es politikusok kevésbé lehetnek motiváltak 2026-ban abban, hogy segítsenek a Fidesznek egy ilyen élmény után.
Minden hangunk van?
Jól van, akkor...
Csapó. Yes. Romániában egy másfél éves periódust zártunk, másfél évig kampányoltunk, másfél évig választottunk, és hát sokaknak úgy tűnhet, hogy ezzel lezártunk egy nagyon zajos, lelkileg nagyon megterhelő periódust. Pedig, hogyha jobban belegondolunk, akkor talán ez nincs is így. Hiszen 2026-ban Magyarországon is választások lesznek, és bármennyire tetszik vagy nem tetszik nekünk, hát bizony abban is érintettek leszünk valamilyen formában. De hogy pontosan mennyire, és hogy hogyan, ennek a kibeszélésére a mai meghívottjaimmal ülünk itt, Schulz Nórával, politikai elemzővel, tanácsadóval, a Belépési Küszöb podcast hostjával, és Itzés Ambrussal, a Partizán szerkesztőjével teszünk egy kísérletet arra, hogy kitaláljuk, hogy hogyan fog kinézni a következő 10 hónapunk talán. Sziasztok, üdv a műsorban, nagyon jó, hogy itt vagytok.
Szia.
Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit.
Köszi, hogy eljöttetek, és megtettétek ezt a hosszú utat, hogy ezt a műsort felvehessük. Onnan indítanék, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ti mit érzékeltetek ebből az elmúlt, hát ilyen két hétből, vagy mondjuk novembertől mostanáig, abból, ami itt Romániában velünk történt.
Én szerintem csak annyit mondok, hogy én nagyon nagy részt az Ambruson keresztül éltem meg a romániai választásokat, meg Pap Szilárd, aki szintén a Partizán szerkesztője, és tehát az a folyamatos tartalom áradat, hogy mindig küldték a legfrissebb fejleményeket, meg hogy mik történnek, a popdaloktól, a választási popdaloktól kezdve a legfrissebb mémekig, szóval számomra nekem egy nagyon közvetett élményem van azért ezzel, úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy te mit éltél meg, Ambrus?
Igen, hát pont amikor csináltunk ugye a második fordulóról élő választási műsort a Partizánon, a remek Toró Tibor és Kis Tamás részvételével, akik pedig voltak olyan kedvesek, hogy odautaztak Budapestre, hogy élőben értelmezzék számunkra az eseményeket, akkor utána beszéltük Pap Szilárd kollégámmal, hogy valóban tavaly nyár végén, mikor megbeszéltük, hogy akkor mi fogunk dolgozni ezen a román választási műsoron, akkor nem gondoltuk, hogy egy ilyen 8 hónapos projektbe vágunk bele, hiszen ugye december után, aztán még most tavasszal is kellett foglalkozni a témával. De hát nyilván, összehasonlítottan szerintem az, amennyire ez Magyarországon téma lett télen, és most tavasszal, ezt a környezetemben is érzékeltem, hogy én is elsősorban akkor kezdtem el ezzel jobban foglalkozni, így érdekelt a román, meg romániai politika korábban is, meg követtem is, de a 2024-es választási év kapcsán mélyültem el benne jobban, és az, ami akkor egy ilyen nagyon-nagyon nincs dolog volt, és mindenféle embereknek beszéltem róla a környezetemben, sörözéseknél és egyéb helyzetekben, és az összehasonlíthatatlan azzal, mint most, amiről majd beszélni fogunk, hogy ez abszolút téma, és nem a nulláról kell elkezdeni magyarázni embereknek, hogy mik a történések ennek kapcsán. Ez szerintem egy nagy fejlemény, és nem tudom, hogy valaha a román választás Magyarországon volt ennyire szorosan követve egyébként. Ez mindenképpen üdvös, ez a Partizánnál sem véletlenül csináljuk egyébként ezeket a műsorokat, hanem azt gondoljuk, hogy nagyon fontos. Nyilván Szlovákiával, Romániával, ahol nagyobb magyar kisebbségért különösen, de egyébként is az, hogy ebben a régióban történő választási eseményeket kövessük, és ne csak Nyugat-Európát és Észak-Amerikát.
Ami amúgy szerintem van még, hogy hivatkozási pont lett, egyszerre a Fidesznél is, ugye akik a külföldi befolyás kapcsán hivatkoznak most a romániai választásokra, hogy hát, hogy igen, azért kellett kizárni egy jelöltet, vagy egyáltalán magát az eredményeket fölülírni, mert hogy a külföldi befolyás is, ezt nem lehet megengedni. Másrésztről pedig az ellenzéki pszichében meg egy hivatkozási pont lett azzal kapcsolatban, hogy na hát, ugye el lehet érvényteleníteni eredményeket, és azt érzem, hogy egy ilyen nagyon furcsa, kettős értelmezése van most a Georgescu-nak a kizárásával, meg a választások megismétlésével kapcsolatban.
Igen, igen, ez nagyon jellemző, hogy abszolút a saját helyzetét próbálják, vagy helyzetüket próbálják a magyarországi magyarok jobban megérteni, vagy elképzelni a romániai példán keresztül, tehát hogy egy ilyen ráolvasás történik az eseményeknek a decemberi eseményekkel kapcsolatban.
És hát ez erre azért ugye rátronfolt a hírhetté vált tihanyi beszéd, ugye, ami megrengetett itt mindent is. Nóra, te írtad az egyik Substack hírleveletben, hogy te azt látod, hogy itt az Orbán rendszer egy ilyen dekadens szakaszát éljük. Ennek része ez a tihanyi beszéd?
Szerintem abszolút, hogy én azt látom, hogy van egy aránytévesztése, vagy egy realitás érzékvesztése a Fidesznek, amit szerintem ilyen mértékben, mint ahogy most tapasztaljuk, én még nem láttam. Pont ez az egyik állításom, hogy a dekadenciát abban látom a Fidesz esetében, hogy ezt a kapcsolatukat a mindennapokkal, azzal, hogy mik az értékeik, hogy mi a története a Fidesznek, mi az igazsága, ami voltak igazságai a Fidesznek, amik tényleg megállták a helyüket. Például mondjuk az erdélyi magyarokkal kapcsolatban azok a hát nem is tudom, lépések, amiket a balliberális oldal Magyarországon megengedett magának, nyilván arra egy reakció volt, és egy igazsága a Fidesznek a teljesen más típusú kapcsolat kialakítása, és most arra ezeket árulják el, ezeket a tényleg fundamentális történeteiket, és szerintem a tihanyi beszéd, én is azt gondolom, hogy más elemzők is mondták, Török Gábor például, hogy egy iszonyatosan nagy hiba volt Orbán Viktor részéről, és nyilván nem tudjuk itt a belső részlet ezeknek a lépéseknek, de amit én összeraktam így hallomásból, meg amiket mások mondanak, az, hogy itt az erdélyi magyar politikai elit próbálta visszatartani ettől Orbán Viktort, és mégis elhangzott a Szimionnak ez a támogatása. Én azt látom, hogy ez egy nagyon költséges hiba lesz az Orbán rendszer számára, és az, hogy elárulnak egy ilyen történetet, az számomra azt mutatja, hogy hát így elkapatták magukat azzal kapcsolatban, hogy mi fér bele. És ez szerintem a dekadenciának az egyik jele, amikor nem látja már jól valaki, hogy mi az, amit megtehet, és mi az, ami már nem fog beleférni.
Igen, amit még kiemelnék ebből, hogy ez a kettős hatása a dolognak, hogy amire Nóra is rávilágítja a figyelmet, hogy a történet otthagyása, vagy elengedése, a nagy sztori, hogy a nemzetegyesítés története, hogy nem csak ilyen direkten lehetnek negatív következményei a Fideszre nézve, hanem hogyha az az érzet megteremtődik velük kapcsolatban, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával, akkor akár az ott is rombolhat, hogy nem csak direkt, szűkösen a téma miatt, mert valakinek nagyon fontos a határon túli magyarság, és árulásnak érzi Orbán Viktor mondatait, hanem hogy azt látja, hogy egy olyan politikus, aki nem következetes a maga dolgaival kapcsolatban, és az is egy erodáló erő lehet szerintem a konkrét témától függetlenül.
De amúgy engem ez nagyon érdekel, hogy itt milyen hatása volt, hogy erről mesélsz egy kicsit, mert én mondhatom, szóval a magyar belpolitikában mondhatom, hogy ez egy hiba volt, és azt inkább arra értem, igen, hogy a magyarországi Fidesz szavazókra mondjuk ez hogy hat, vagy a magyar politikára, de hogy...
És erre majd vissza fogok kérdezni, jó. Igen. Érdekes hatása volt szerintem, és ezt már többen kérdezték tőlem, hogy jaj, akkor milyen hatása volt, és akkor majd 26-ban ez hogy fog lecsapódni? Hát fogalmam sincs, hogy ez 26-ban hogy fog lecsapódni. Azt látom, meg azt érzékelem magam körül én is, hogy olyanok, akikről mondjuk tudtam, hogy azért szkeptikusak, vagy nem feltétlenül, nem tudom, tennék kés alá a fejüket Orbán Viktorért és a Fideszért, azok most nagyon nyíltan felszólaltak, hogy hello, ezt így nem lehet. Tudok széles tanárrétegekről, akik elképesztően fel voltak háborodva emiatt. Nyilvánvalóan számomra az kérdés, hogy ez azok között, a rétegek között, ahol a Fidesznek potenciális szavazói vannak, ott mit váltott ki, mert azért azt láttuk, hogy hát egy ilyen elképesztő, ilyen tudathasadásos állapotot idézett elő, tehát hogy ezt a kognitív diszonanciát feloldandó olyan narratívák kerültek elő, hogy én itt teljesen meglepődtem, amikor így az internetben azt mondják emberek, hogy hát Orbán Viktor ezt azért tette, mert hogy benne volt a pakliban az, hogy akkor Szimeon nyerni fog, és hát neki felelőssége az, hogy ő jobban legyen egy olyan államelnökkel, aki mármint potenciális államelnökkel, aki majd adott esetben az erdélyi magyarok fölött.
Fidesz elitből is.
Oké. Okay.
Tehát, hogy ez szerintem most úgy meséled, hogy ez az átlag választópolgárnak a megfejtés, és biztos jutottak erre, de én ezt hallottam.
Tehát Fideszen belülről is.
Fidesz elit részén levő embertől, hogy ez itt egy, ők megmérték, ők tudják, hogy a Szimeon fog nyerni, és egyszerűen ezt kellett tenni, hogy itt a jó akaratát elérjük ennek az embernek.
De azért az érdekes, hogy annak ellenére, nyilván szerintem most ilyen kármentés történik, és erről valahogy így próbálnak meg kommunikálni. Hát ma is került ki, azt hiszem, Szijjártó Péternek egy interjúja, amiben ilyeneket mondott, hogy ez egy helyes döntés volt, ők nem avatkoztak be ezzel, és hogy egyébként is azt várták volna a szavazók, meg az emberek a Fidesztől, hogy akkor így ne mondjon semmit a Fidesz, vagy hogy így mégis hogy gondolták. De viszont az, hogy az RMDSZ erre hogyan reagált, az már egy másik tártészt engem. Igazából az dühített fel a legjobban, hogy az RMDSZ ilyen sort falat állt ennek a történetnek, tehát hogy így Csoma Botondnak az első nyilatkozata, aki a szóvivője az RMDSZ-nek, azt mondta, hogy hát itt nincsen semmilyen ellentmondás, itt nem történik semmi. És akkor van egy mai posztja, amiben azt írja, szerintem most már így elkezdték egy kicsit érzékelni, hogy valami van, amiben azt írja, hogy Tihanyi beszéd, kettős pont, megtalálom, nem segített, zavart és értetlenséget okozott, de azt gondolom, hogy az RMDSZ-nek nem az volt az elsődleges dolga abban a helyzetben, hogy egy héttel a második forduló előtt hogy reagáljon rá, hanem hogy továbbra is egyértelműen elmondja azt, hogy mit gondolunk Szimeonról, nevezetesen, hogy egy magyar gyűlölő álkeresztény sarlatán, azt hiszem, ezt hangsúlyosan megtettük. Nekem ebből egy kicsit úgy tűnik, hogy most azért így valamit így, mint ahogy kapizsgálnának, hogy azért így valami van.
Igen, hát egyébként nagyon érdekes az egésznek tényleg ez az utókommunikációja, hogy ugye hétfőn járt Kelemen Hunor Budapesten, és az a nyilatkozat utána az tényleg az ellentmondások egyben tartásának egy szép példája volt, ahol Kelemen Hunor utána elmondta, hogy egyetértettek abban, hogy örömteli, hogy a magyarság közösen kiállt egy magyar ellenes jelölt ellen. Nagyon örülünk, hogy Orbán Viktor egyetértett ezzel a választás után. Illetve az, ahogy átállt utána a kormánypárti narratíva, ezután a hétfői találkozó után, amennyire én érzékeltem arra, hogy valójában George Simeon Magyar Péter, hiszen George Simeon a Facebook live-okkal futott fel ugye a Covid alatt.
Ez például Deák Dániel.
Deák Dániel egy hosszú elemzésben leírta, hogy és ki futott még fel Facebook live-okkal? Magyar Péter. És George Simeon elbukott, így logikusan következik, hogy Magyar Péter is bukni fog.
De ez nem ugyanaz a Deák Dániel, aki néhány héttel ezelőtt még ilyen pontba szedve posztolta, hogy mennyire jó dolgokat képvisel George Simeon, és akkor volt ott elenyészően egy ilyen, hogy egyébként magyar gyűlölő, de hát egyébként a szuverenitás és a nemzetek Európája az mennyire fontos.
És hogy a magyar kormánynak dolga lesz azzal, hogy meggyőzze arról, hogy ne legyen magyar ellenes. Ez még a választás előtt volt, most a választás után már egy Magyar Péter féle bukott politikus. Mm. Úgyhogy ez egy tényleg egy nagyon izgalmas irányváltás volt. Majd szerintem a hatásairól, vagy erről a jövőbeni elképzelhető hatásairól még beszéljünk. De ez, hogy egyébként az is nyelvileg is tök izgalmas, ez, hogy a Tihanyi beszéd, ugye mennyire hajaz az Öszödi beszédre. Különösen érdekes volt, hogy Magyar Péterék nyilvánosságra hoztak egy hangfelvételt egy héttel korábban azzal a keretezéssel, hogy ez az Orbán rendszer Öszödi beszéde lesz, amin a honvédelmi miniszter hallható, amit akkor nekem az volt azzal kapcsolatban az érzésem, hogy egy túl magasra teszi, vagy hogy fennáll a veszély, hogy túl magasra teszi a lécet, mert az Öszödi beszéd, mint fogalom, ami behív asszociációkat, az nem csak a konkrét Öszödi beszédet jelenti, hanem azt is jelenti, hogy utána megbukott a Gyurcsány kormány, és utána Orbán Viktor került hatalomra, és 15 éve itt van, és ennek az egésznek az origóját a Fidesz narratíva sűríti bele az Öszödi beszédbe. és hogy egy 20 éves történetet nem tud hordozni magában egy most nyilvánosságra hozott történet, és hogy az egy túl magas elvárás, hogy ennyi jelentés rétege legyen, hogy ez az Orbán rendszer összödi beszéd. És ehhez képest nagyon izgalmas, hogy egy héttel később a tihanyi beszéd, most nem azt akarom mondani, hogy ez lesz az Orbán rendszer összödi beszéde, mert ezt nem tudhatjuk, de hogy egy ilyen önálló jogon létező valami mennyivel könnyebben marad meg emberek fejében, és valóban a tihanyi beszéd, mint dolog, az egy ilyen köztudomású toposz lett.
Azt egyébként, hogy látjátok, van azért egy olyan narratíva is, hogy ez Orbán Viktor részéről egy ilyen hátralépés, egy ilyen szakítás akart valójában lenni az erdélyi magyarsággal.
Én ezzel annyira nem találkoztam, bevallom, és én nem látnám semmilyen racionális okát, hogy egy tudatos szakítás legyen. Inkább, amit el tudok képzelni, az a preferenciák megváltozása, tehát az, hogy a szövetségesek Európában, ez az európai elitváltás, amiről egyébként Papp Szilárd kollégánkkal beszélgethetek is itt a mi közödön, még a második forduló előtt, azt hiszem.
Igen.
Hogy ez a szintje, ez válik fontosabbá a politizálásnak Orbán Viktor számára. Tehát, hogy én inkább azt tudom elképzelni, hogy annak a megváltozás, hogy mi fontos és mi nem fontos, az bekövetkezett, meg bekövetkezik. Az, hogy a kifejezetten szakítani akarna, azt nehezen tudom elképzelni.
Én is azt hallottam, hogy egyébként még vagy egy ilyen értelmezés, ami kering, és hallottam, hogy a Trumpéknak fontos lett volna, hogy legyen egy olyan győzelem végre, mióta a Trump elnök Amerikában, amiben egy hozzá hasonló hangulatot, meg világképet képviselő jelölt tud győzni, mert azt látjuk, hogy globálisan van most egy ilyen, most kezd kirajzolódni egy minta, ugye a kanadai választás után, ami leginkább ezt erősen fémjelezte, de hogy most megint, ugye most akkor Romániában is, hát azt látjuk, hogy nem az a jelölt nyert, akit szerettek volna mondjuk a jelenlegi amerikai vezetésben, és akkor ez az univerzum nyílik meg, hogy Orbán milyen nagyobb keretben van, és az egyik nagyobb keret, amit az Orbánik meghúztak itt az elmúlt években, az, hogy föltettek nagyon sok lapot arra, hogy Trump nyerni fog, és hogy most is egyébként az elmúlt napokban is például ezt az úgynevezett átláthatósági törvényt is azzal keretezik, hogy mivel a Trumpék vannak hatalman, ezért megváltozott a világpolitikai helyzet. Tehát én nekem még ez az, ami eszembe jut, hogy itt ez mozoghat, de hát erről szól a hiba, hogy hát, hogyha az egy tudatos szakítás volt, akkor az még szörnyűbb, de hogyha, amit szerintünk a valószínűbb, de mondd el, hogy mit gondolsz, az, hogy ez egy hiba volt, egy nem átgondolt dolog. Azt gondolta, hogy belefér, hogy az erdélyi magyaroknak ez miért ütné meg az inger küszöbét, mert olyan mély és hosszú a kapcsolatuk, hogy hát, hogy persze, ez belefér az, hogy most taktikailag mást kell csinálnia, és ez az, amit szerintem tehát, hogy már ez a morális gát sincs meg, vagy történethez való ragaszkodás a Fideszben. Vagy legalábbis Orbán Viktorban.
Hát kíváncsi leszek én pár nappal ezelőtt, meg az egészben az volt a vicces, hogy azon a pénteken, amikor kijött a tihanyi beszéd, azelőtt egy órával tettük közzé az UH.ron a Tilosabbé podcastet, amit szintén én készítek, aminek az volt a címe, hogy és bezzeg Orbán most hallgat. És rá egy órára küldted Ambrus nekem a tihanyi beszédet, és én néztem, hogy nem hiszem el, hogy olyan gyorsasággal történnek a dolgok, hogy már így képtelenség így lefedni azt, hogy mi történik valós időben, mert hogy én azelőtt azt mondtam, vagy így az volt bennem, hogy hát miért lenne, tehát hogy én nem hiszem el, hogy a diplomácia az tényleg így működik, vagy hogy csak így tudna működni, hogy választások előtt ennyire erős, nem tudom, ilyen endorsementet kell adni egy potenciális jelöltnek annak érdekében, hogy azt tudjam mondani, hogy én akkor veled vagyok, hello. Tehát, hogy szerintem az simán beleférhetett volna, hogy Orbán Viktor megvárja, ameddig Giorgio Simeone nyer, és utána pedig tárt karokkal fogadja, és a legnagyobb puszipajtások
lesz. De ezt Orbán nagyon szereti, hogy endorszál, és akkor learatja másnak a győzelmét is, mint kicsit, mint a saját győzelmét. Tehát, hogy ezt mondom, hogy ez a kicsit a Trump párhuzam is, hogy hát ő nagyon korán rátette a lapokat. Egyébként pont egy tusnádfürdői beszédében, még az első Trump kormányzás előtt ő volt, aki mondta, hogy hát ő szurkol a Trumpnak, és ez lett. És ez egy dolog, ami láthatóan őt, vagy én legalábbis az én Orbán értelmezésem szerintem neki ez örömet okoz, hogyha be tudja mondani, hogy máshol ki fog nyerni, bár egyébként egy Orbán átok is kezd kirajzolódni, hogy akit ő támogat, vagy akivel találkozik a választások előtt, az végül nem.
Aha. Egyébként, bocs, még egy kicsit visszatérve, hogy ezen is csomót gondolkodom, hogy, ez, hogy hiba volt-e, hogy ez valahol egy kicsit lehet, hogy a fókuszt, vagy a valóságtól elviszi az értelmezésünket, mert hogy, tehát, hogy stratégiai értelemben hiba volt egy valószínűleg, vagy én úgy képzelem, hogy lesz kára belőle, hogy elmondta a tiénybeszédet, de hogy abban az értelemben nem egy hiba volt, hogy nem kicsúszott a száján.
Jó, persze.
Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez egy hiba volt, akkor azt ugye azt is behozza, hogy hát ott kicsit elrontotta, nem tudom, igen, valahogy benézték, és hogy azt viszont nem tudom elképzelni, hogy ez ne egy teljesen tudatosan végigvitt, és ne értették volna azt, hogy ez ennek milyen súlya van, csak nem tartották fontosnak. És hogy ezt a két jelentését a hibának talán ezt így érdemes elkülöníteni.
Aha. Arra azért kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mondjuk az ilyen nagyon erős Fidesz szavazókban ez okozott-e, vagy fog-e okozni bármilyen törést, mondjuk azokban, akik ebben az idealizált erdélyi tündérkert képben élnek, akiknél nagyon betalál ez az egy nemzet vagyunk narratíva, ők érzik-e azt, hogy mondjuk ez egy árulás volt?
Hát nem az a kérdés, hogy Magyar Péter meg tudja építeni azt, hogy most már ő a pozitív kapcsolatnak a képe az erdélyi magyarsággal, és hogy szerintem ez az, ami, ez akkor, én azt látom, hogy akkor tudnak leválni emberek ilyen szempontból érzelmileg a Fideszről, hogyha ezeket az érzéseiket tudják rakni valahova máshova. És szerintem ez, amit hát Magyar Péter egyébként próbálja nagyon tudatosan, tehát pont kinéztem a menetre, és a Szajoli állomáson fotózkodott egy csíksomjói származású valakitől kapott egy ajándékot. Ma reggel néztük a fotót Ambrussal, ahogy jöttünk, hogy székelyzászlóval vonul, még Magyarország területén belül, de valaki vitt neki egy székelyzászlót, és akkor, tehát ezt nagyon erősen építi most ezt a történetet, és ezt az érzelmi hangulatot maga körül, hogy őt szeretik az erdélyi magyarok, amit nyilván, tehát egy politikai kommunikációs eszköz itt is, de én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz, hogyha ha megérkezik majd a román határhoz, hányan fogják őt várni egyébként, és hogy mennyire tudják majd ezt használni egy ilyen, tényleg ez egy elég erős történet eredőnek tűnik, amire lehet építeni aztán, hogy ő itt kialakítsa a kapcsolatát egyébként az erdélyi magyarsággal, mert az alapján tudják aztán a Magyarországon élő magyarok is elképzelni, vagy elhinni, hogy itt lehet valami másfajta kapcsolatunk az erdélyi magyarsága, nem az, amit a Fidesz kialakított.
Nagyon technikai értelemben nézve az persze dilemma, hogy azért 11 vagy 10 hónap még van a választásig, tehát annyira igazából nem vagyunk közel, általában azt szokták mondani egy választásot, hogy igazából az utolsó 10 nap, amire emlékeznek a választók nagyjából, vagy 2 hét, vagy nem tudom. Tehát, hogy most, ami nyilván egy ilyen végletes megfogalmazása, de hogy egyébként még egészen biztosan rengeteg történet, és nagyobbnál nagyobb ügy lesz a tihanyi beszéd és a választás között. És akkor, és hogy ez hova sorolja a Tisza párt ezt a dolgot, azt szerintem egy nagy kérdés, hiszen sok millió szavazóra van szüksége, és hogyha az erdélyi határon túli szavazatokra még rá is akar menni, csak ebben az értelemben, akkor ez nem egy olyan nagy számosságú szavazat egyszerűen, hogy ebbe ezt lehessen priorizálni, hogyha meg kell közben szerezni otthon a szavazatok nagy-nagy részét. De persze itt jön be a másik dolog, hogy amiről Nóra beszél, hogy van egy ilyen, hogy ez egy történet is, és hogy az otthon is kell, vagy hogy az otthoni szavazáson is múlhat rajta. És persze az is ott van, hogy valószínűleg, hogy ha ránéz az ember Magyar Péterre, és azt látja, hogy számára megszerzendő szavazatok a határon túli magyarok, akkor az nem fogja segíteni az ügyét, én azt gondolom. Tehát, hogy az kell, hogy az legyen ahhoz, hogy ez népszerű legyen, hogy ez fontos, mert
mellékterméknek, hogy rám szavaztok.
Igen. De hogyha csak egy ilyen patika mérlegen való számolgatásnak tűnik, az én azt gondolom, hogy ez nem egy pozitív kép a legtöbbek szemében.
Ez egyébként hogyan csapódik le így a magyar társadalomban? Tudom, hogy alapvetően nagyon sokan felháborodottak amiatt, hogy az erdélyi magyarság nagyon sok támogatást kap a magyar kormánytól, hogy miközben a magyar kórházakban a zsírra száll rá a porra, közben ide ömlik a sok pénz, azt kevesebben tudják, hogy mondjuk ez milyen arányban és hogyan oszlik el, és hogy mondjuk az erdélyi magyar oligarchákhoz kerül a tetemes összeg, és a Bethlen Gábor alapkezelőnek az egyéb kategóriája az, ami irdatlan mennyiségű pénzt tartalmaz, és valójában nem azok a szervezetek kapják, akik amúgy tényleg fontos feladatot látnának el. Ezt most esetleg így látjátok egy kicsit megbomlani? Vagy egyáltalán mit érzékeltek ti ebből?
Igen. Szóval van egy része ennek az egész diskurzusnak az elmúlt hetekben, ami engem egy kicsit idegesít, ezt bevallom, és ide fog kifutni. De hogy az az érzésem, hogy alapvetően a magyarországi nyilvánosságban akkor van szó erdélyi magyarságról, hogyha ez beleillik valamilyen módon a magyarországi törésvonalakba. Hogyha egy Orbán vagy nem Orbán kérdés miatt lehet beszélni róla. Uh-huh. Ez általában választásokkor van, és akkor igen, a mennyi pénz megy Erdélybe, stb. És ilyen, ennek kapcsán születnek meg vélemények. És most rengeteg műsorban, Facebook posztokban, különböző helyeken nagyon sok szó volt arról, hogy mi van az erdélyi magyarokkal, és nagyon sokan felszólaltak a tihanyi beszéd ellen. De engem egy kicsit, hogy mondjam, aggaszt talán az, hogyha arra gondolok, hogy talán mire ez az adás kijön, vagy mikor eltelik 3 hét azóta, akkor megint a kutyát nem fogja érdekelni Magyarországon, hogy mi van az erdélyi magyarokkal, mert nem egy Orbán-nem Orbán törésvonalról lesz szó, hanem csak úgy amúgy kéne foglalkozni azzal, hogy milyen a viszonyunk, és hogy az viszont nem egy ilyen egyébként magasabb polcra helyezett, most ilyen idézőjelesen mondva, kérdésbe ágyazódik bele, hanem erről ettől függetlenül kéne gondolni valamit, és az viszont sokkal nehezebb, és sokkal kevésbé vonzó, meg sokkal kevesebb rajta a hype. Úgyhogy én ezt csak nagyon remélni tudom valójában, hogy valamilyen módon, amikor nem a magyarországi politikai törésvonal miatt lesz érdekes, akkor is legalább valamilyen szinten megmarad ez a figyelem ezen a kérdésen.
Jó, erre szerintem még visszatérünk a beszélgetés végén, de azért egy kicsit szeretnék még ide Magyar Péterhez visszakerülni. Mond ő egyébként bármit így a magyar-magyar viszonyokról, ahhoz ki, azt leszámítva, hogy most így elindult, megteszi ezt az 1 millió lépést, ami egy nagyon reprezentatív valami, jó kis média megjelenést biztosít neki, életben tudja tartani magát az online térben, tehát hogy nyilván, hogy használja ezeket az eszközöket a saját maga céljainak az elérésében, de hogy amúgy tudunk arról bármit is, hogy ő amúgy mit gondol az anyaország és az elszakított területek kapcsolatáról?
Hát szerintem azt legalábbis most tudjuk, hogy neki ez egy fontos kérdés. Tehát
Orbánnak most már kevés.
Tehát hogy azt szerintem, hogy tényleg egy-két napon belül ott volt, ő is Tihanyban videóüzenet, bejelenti a menetet, azt szerintem egy elég magas priorizálási szintet mutat ezzel a témával kapcsolatban, ami aztán persze lehet, hogy egy választási stratégiai megfontolás is a részéről. Én egyébként azt látom, hogy visszatérően a megszólalásaiban használja a határon túli magyarsággal, nem feltétlenül csak az erdélyi magyarsággal kapcsolatban, megnevezi ezeket a közösségeket, megnevezi azt, hogy őket is képviselni szeretné, vagy hogy az összmagyarságot képviselni szeretné, tehát hogy ezt a típusú, nem tudom, konzervatívabb felfogást mutatja szerintem azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak a miniszterelnöke kell, hogy gondoljon valamit az egész világon, és kifejezetten a határon túljon élő magyarokról. Hát szerintem ez, hogy egy ilyen kérezett helyzetben, amikor minden nap történik valami Magyarországon, Magyar Péter azt mondja, hogy ő 10 napot menetel Románia irányába, azért, hogy bebizonyítsa kvázi, tényleg azért erről is szól szerintem, hogy ezt a testi erő kifejtéssel próbálja legitimálni azt, hogy ez nem csak egy választási megfontolás, nem csak egy videó, hanem ő ebbe beleállt. Én azt gondolom, hogy ez egy erős üzenet, de megint csak szóval, hogy itt az a kérdés szerintem, hogy az erdélyi magyaroknak ez jelente bármit, hogy ő idejön. szerintem szimbolikusan Magyarországon Magyar Péternek a támogatói legalábbis biztos, hogy azt gondolják, hogy ez egy komoly dolog.
Hát meg szerintem az is van, hogy ugye Magyar Péterrel a nulladik ponton, amit lehetett tudni, hogy fideszes volt. És a fideszes csomagba az ember beleképzeli azt, hogy fontos neki.
Volt is tusványosan egy csomó.
Igen, és akkor tehát, hogy szerintem azért valahol neki azt lerombolnia kéne azt a képet magáról, hogy nem fontos számára határon túli magyarság. Ez szerintem része a dolognak. De a másik, ami viszont egy tartalmasabb dolog, mert ez most nagyon a látszat meg az elképzelés, amit mondok, és Nóra, erről pont te beszéltél a Partizán élőműsorában, amikor a március 15-i ünnepét közvetítettük, hogy ugye március 15-i beszédében megszólította a határon túli magyarokat, úgy, mint akiknek a segítségére szükségünk van. És ez egy egészen másfajta viszonyulást és egyfajta elismerést ad.
Felhatalmazza az erdélyi magyarokat.
Pontosan, hogy nem azt mondja, hogy én még többet tudok ajánlani, nem egy ilyen megvehető dolog, hanem az, hogy ti is önerővel bíró közösség vagytok, és most nekünk van szükségünk rátok. És hogy ez egy ilyen elég komoly elismerési gesztus a politikai beszédben. Szerintem Az nagyon izgalmas, szerintem, hogy most ebben a helyzetben, ami viszont inkább egy ilyen segítségnyújtási dolog, vagy egy kiállás mellettük, hogy ez össze tud-e érni valahol, mert hosszú távon azt egy, talán még ezt egy innovatívabb dolognak gondolom, ezt az ilyen elismerési gesztust, és hogy ahhoz vagy visszatérni, vagy ez a két dolog össze tud-e érni, azt szerintem egy nagy kérdés, és én kíváncsi vagyok, hogy valamilyen módon azt a keretezést tudja elfolytatni.
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem az itt most az egyik gond, hogy az erdélyi magyarságnak a figyelme most az utóbbi napokban nagyon erősen a választásokra koncentrálódott, és igazából szerintem nem tudtunk odafigyelni, tehát én sem tudtam rendesen odafigyelni arra, hogy jaj, egyébként Magyar Péter így menetel nagy fáradt.
Nem biztos, hogy gond, hogy a választásokra koncentrálódott.
Nyilván nem is erről van szó, csak hogy közben ugye egy kontextus van a határon túl, és egy másik kontextus van itt. És azért számomra az egy nagy kérdés, hogy hát nyilván egyetértek abban, hogy ez egy gesztus, és hogy ez egy fontos gesztus, és az, hogy ő a segítségünket kéri, az nyilvánvalóan teljesen másik pozícióba helyezi őt, és tényleg az, hogy nem az van, hogy leuralja, nem tudom, tronfolni akar Orbán Viktor, hogy akkor majd 4 iskolát építek nektek 3 helyet, és akkor majd mindenki elmondhatná az erdélyi magyarokra, hogy ezek csak az építkezésre mennek, csak hogy számomra az a nagy kérdés, vagy az foglalkoztat úgy igazán, hogy ugye Orbán Viktor nagyon tudatosan és szépen felépítette ezt az össznemzet koncepciót, ami egy ilyen nagyon kellemes, és az erdélyi magyarságnak egy ilyen nagyon-nagyon érzelmi gombokat nyomogató valami, hogy igen, mi együvé tartozunk, mi egy nemzet vagyunk, nyilván nyelvileg, kulturálisan, nem tudom, csak hogy az erdélyi magyaroknak egy kicsit nehéz most megérteni, hogy egyébként politikailag mi nem vagyunk egy közösség. És hogy ez egy nagyon fontos különbség, mert ez meghatározza azt is, és behatárolja azt is, hogy az erdélyi magyarok hogyan gondolkodnak a romániai képviseletükről, hogyan gondolkodnak úgy egyáltalán a román politikáról. Hát ugye most a választások kapcsán ez volt az egyik nagy kérdés. Most volt az első alkalom, hogy nem indított az RMDSZ az első fordulóban jelöltet. És hogy akkor most hova fognak szavazni a magyarok így, hogy nincsen jelölt? Mert hogy eddig ugye az RMDSZ a jelölését mindig arra használta, hogy persze Klement Hunor vagy az előtti jelöltek összegyűjtöttek egy X számú szavazatot, amit aztán a második fordulóban nyilván fel lehetett mutatni, hogy hello, itt ránk szavaznak ennyien, hol van a jobb deal, mi majd akkor oda irányítjuk, vagy megpróbáljuk oda irányítani a szavazatokat. Na ez most megint nagyon hosszú és körmondatos lett, na de visszatérve az eredeti gondolatomhoz, az Magyar Péterrel kapcsolatosan, hogy ő egyébként képes lesz-e, vagy tud-e valamit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ezt az össznemzet koncepciót így tovább akarja építeni, akkor ezzel így megyünk tovább, ami egyébként az erdélyi magyarságnak nem jó, a magyar-magyar kapcsolatoknak elképesztően káros. Mi azt látjuk innen, hogy ez nagyon káros, mert megkeseríti így az átlagember és az átlagember közötti kapcsolatot, hogy akkor vagy a tündérkert opció van, vagy az, hogy lenyújjátok az összes pénzünket, és nincsen ezen felül egy ilyen másfajta kommunikáció. És ugye számomra kérdés, hogy mondjuk ebből így ki tudna-e majd szállni, lépni, egyáltalán gondol-e erről a kapcsolatról bármi más? Most nyilván nem várom tőletek, hogy kitaláljátok, hogy mit gondol, csak hogy...
Hát igen, szerintem majd nézzük meg, hogy mit csinál Nagyváradon, vagy én arra kíváncsi vagyok, hogy tud-e valakivel találkozni, aki valami mondjuk ilyen politikai előjárója a erdélyi magyarságnak, vagy reprezentánsa, azt szerintem egy érdekes dolog lenne, és vagy akár kulturális szereplőkkel, nem tudom, szóval, hogy én biztos próbálnék neki, hogyha neki dolgoznék valami izgalmas programot szervezni, ami ezt tudja akár megmutatni. Ez tök jó, hogy felidézted ezt a március 15-ét, mert az nekem is, ott emlékszem, igen, hogy nagyon megragadta a fülemet, hogy ő pont azt mondja, hogy politikailag egy közösség vagyunk, amennyiben van szavazó joga az erdélyi magyaroknak, ugye, akik legalábbis kettős állampolgárok, és akkor már vegyük ezt komolyan, és nem mondjuk, és ez szerintem egy visszatérő motivum Magyar Péternél, hogy olyan szavazói csoportokról, akikről a korábbi ellenzéki próbálkozások Magyarországon lemondtak, tehát, hogy nem megyünk, nem tudom, kis falvakba, szegény falvakba, mert úgyis a Fideszre szavaznak, minek menjünk Erdélybe, mert úgyis a Fidesz fog ott nyerni. Ő ezekre is azt mondja, hogy, és ez kicsit az egész narratívája is Magyar Péternek, hogy nincs lehetetlen kvázi, és hogy ezzel az energiával lenni a politikában azt mondani, hogy de mindent át lehet alakítani, amit az Orbán rendszer létrehozott, például akár ezeket a nagyon rég rögzültnek tűnő viszonyokat is, ezt szerintem én látom ezt az igényt benne, és aztán majd meglátjuk, és hát tényleg az van, hogy itt összeérnek ezek a dolgok, tehát hogyha a Fidesz nem tud mást felmutatni, mint az, hogy neki egy legitimációs eszköz, az erdélyi magyarság és egy eszköz, és Magyar Péter pedig azt mondja, hogy mi itt egy közösségben vagyunk, és ti résztvevők vagytok, nem pedig eszköz, az már szerintem, ahonnan én nézem, onnan egy nagy fordulat lenne, de egyébként csak ezt már többször mondtad, hogy van ez a narratív, hogy sok pénz megy, szóval, hogy akinek Magyarországon ez a problémája, annak szerintem nem valójában nem ez a problémája, csak hogy van egy ilyen amit baloldali meg liberális kormányok elrontottak ezzel a témával kapcsolatban, azt, hogy ezt egy ennyire erős kultúrharcos dologgá tették, hogy azt gondolod-e, hogy jár a szavazati jog, vagy nem tudom, vagy jár-e pénz az erdélyi magyaroknak. Szerintem ez az, ami ezt ilyen toxikussá tette, és szerintem most ennek is itt van az esélye, az, hogy Magyarországon ez az óellenzék le lett takarítva Magyar Péter által, azzal én azt gondolom, hogy potenciálisan ez is ezt a toxikus kultúrharcos keretezést talán meg lehet változtatni, de lehet, hogy ez nagyon naiva a részemről.
Igen, arra én sem vállalkoznék, hogy kitaláljam, hogy mi van Magyar Péter fejében, se azt, hogy a környezetében lévők fejében mi van, de azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a Fidesz viszonyulása határon túli magyarokhoz nagyon nem innovatív. Tehát abból a szempontból, hogy tolni bele erőforrást, és 4 évente kijön szavazat. Én nagyjából ezt látom, hogy ennek a különböző módosulásai vannak. És szerintem ennek ez részben legalábbis pont emiatt a versenyhiány miatt van, hogy valójában ezzel nem kellett foglalkozni, és nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy minden jobb lesz a jövőben, vagy bármi ilyesmi, ez általában nem, nincs így, de azt el tudom képzelni, hogy a politikai verseny élesedése Magyarországon az legalább lehetőséget tud adni arra, hogy valódi innovációt kelljen mutatni, például a magyar-magyar kapcsolatban is, mert egyszerűen, ha nincs, akkor tökéletesen megfelel a Fidesznek az, amit csinál, és nincs rákényszerítve se arra, hogy akkor ezt egy valódi kérdésként próbálja megoldani. Tehát innen nézve nehéz egy kicsit, vagy én azt gondolom, félbehagyom a mondatot, náragudjatok.
Semmi baj. De akkor ide rácsatlakozok, mert akkor most itt ezzel szerintem egy kicsit azt is mondod, hogy akkor igazából 26-ban föl fog értékelődni az erdélyi magyaroknak a szavazata. Nem?
Ne, én ezt annyira nem gondolom, vagy szóval, vagy fölül kéne, hogy értékelődjön bizonyos szempontból. Tehát, hogy ugye ez van, hogy ez a 2-3 mandátum, amit jelentenek a levélszavazatok, hogy ez, olyan értelemben nem fog felértékelődni szerintem, hogy ugye eddig egy bővülést láttunk a levélszavazatok számában választásról választásra, ilyen főleg 2014 és 18 között volt egy nagyobb bővülés, és aztán 250 000 lett ez a levélszavazatszám 2022-ben, és szerintem ez még egy ilyen potenciális tartalékot jelenthetne a Fidesznek, vagy én az ő fejükkel úgy gondolkodnék, hogy hát akkor ebben mi, itt most még lehet növekedni.
Ez fölmerült, hogy csinálnak egyéni körzeteket is akár.
Igen.
Sőt, én... hallottam olyasmiről is, hogy akkor ilyen ingyenes rendezvényeket kezdenek majd szervezni annak érdekében, hogy oda a regisztráció által bevonzanak embereket, és akkor mindazonáltal, hogy a rendezvényre regisztrálsz, ami ingyenes, regisztrálsz egyúttal a szavazásra is, csak arról így talán csak félig tudsz, tehát hogy én is hallottam ilyen mendemondákat, hogy mivel szeretnének majd próbálkozni.
Hát igen, és ebből a, tehát hogy az egész tihanyi dologhoz még visszakapcsolva, és még egy kicsit az RMDS-hez, hogy ebből a szempontból tűnik ez egy komolyabb veszteségnek, hogy én úgy képzelem, hogy RMDS-es politikusok kevésbé lehetnek motiváltak 2026-ban abban, hogy segítsenek a Fidesznek egy ilyen élmény után. Aztán lehet, hogy ez 11 hónap alatt elfelejtődik, és nagy lesz a békesség, ez is elképzelhető, de minden esetre az a 2-3 mandátum, az valószínűleg abban azért meglepődnék, ha nem úgy lenne, hogy 26-ban több, nagyobb szükség lesz rá, mint 4 évvel ezelőtt. Tehát, hogy emiatt tűnik egy különösen nagy kockázatvállalásnak, egy nem bejövő kockázatvállalásnak Orbán Viktor részéről az, hogy akkor lemondok arról, hogy még több szavazatot összeszedjek a határon túlról egy ilyen gesztus hatására.
Igen, de annak mondjuk én is ellentartanék, hogy az a narratíva alakuljon ki, hogy az erdélyi magyarok döntik el a magyarországi választásokat, tehát hogy az igen, az senkinek sem egy hasznos keretezés szerintem.
Igen, nem, igen. Ti mennyit és mit láttok a Fidesz és az RMDS kapcsolatából így Budapestről? Látszik-e bármi belőle?
Kevés, ezt be kell vallani. Hát szerintem igen, gyakorlatilag semmi, ezt talán lehet mondani. Szerintem azt egyébként nagyon kevéssé látjuk, meg látja a magyarországi közvélemény azt a nagyon bonyolult helyzetet, ami az RMDS-é, vagy az, hogy ez egy milyen komplex politikai konstrukció, és hogy az, hogy egy romániai politikai párt, és viszonya van Magyarországgal is. Most nem is feltétlenül arra, hogy milyen a viszonya a Fidesz-szel, hanem az, hogy egyáltalán ez egy ilyen milyen komplex helyzet, ez szerintem nagyon kevéssé közismert, ahogy az is, hogy milyen egyéb struktúrákat működtet az RMDS, és pontosan mit is jelent az erdélyi magyarság számára materiális értelemben. Szerintem erről nagyon kevés a tudás Magyarországon. Én legalábbis így érzékelem.
Abszolút. Én ezt csak a saját részem alátámasztani tudom. Én nagyon keveset tudok erről.
Csak azért is kérdem, mert azért a valóság az, hogy nagyon szépen, és nagyon az elmúlt néhány évben nem az van, hogy az ellenzéki politikusok nem feltétlenül szerettek volna jönni Erdélybe, de hogy nagyon komoly zárt ajtókat találtak itt. Nehéz ez a kapcsolatrendszer, mert hogy van egyfajta, megint ez a sorfalálás így az RMDS részéről így a Fidesznek, és ennek az az eredménye, hogy egyébként baloldali vagy liberális politikusok nem azért, gondolom én, hogy nem feltétlenül csak azért nem jönnek, mert nem érdekli őket, vagy nem érdekelte őket, hogy mi van itt, hanem mert folyamatosan zárt ajtókkal találkoztak. Tehát akár Karácsony Gergely akart jönni, akár Márki-Zay Péter, tehát hogy így elképesztő volt ez a fajta elutasítás, ráadásul ilyen, tehát hogy én még egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen, tehát, hogy még egy cseppnyi ilyen diplomácia sem volt abban, ahogy ezeket a helyzeteket kezelték. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon erős, ilyen megkérdőjelezhetetlen kiállás volt mindig is az RMDS-es politikusok részéről a Fidesz és Orbán Viktor fele. És hát talán ez az, amit itt is most egy kicsit problémásnak látok Magyar Péterrel kapcsolatosan. A 24.hu készített egy interjút Csoma Botondal, aki a szóvivője az RMDS-nek, és amikor feltették neki a kérdést, hogy akkor, hát egyébként Magyar Péter tart Románia fele, és hogy ők erről így tudnak-e, és hogy valamit akarnak-e kezdeni fele, akkor Csoma Botond ilyen megrökönyödött arccal mondta, hogy hát ők így tudják, de hogy ők úgy kezelik Magyar Pétert, mint egy ilyen magyar belügyet, és hogy ők ezzel így nem foglalkoznak. Tehát, hogy ebben a kontextusban azért szerintem az, amit mondasz, hogy abban az esetben, hogyha sikerül esetleg felülírni ezt a programot az erdélyi magyaroknak a fejében, akkor az sikerülhet esetleg az ilyen nagyon Fidesz szavazóknak a fejében is felülírni. De hogy ehhez az kéne, hogy a politikai szereplők, a közéleti szereplők már pedig odaálljanak Magyar Péter mellé. Na, én ezt még egyelőre enyhén szólva is nagyon kérdésesnek látom, hogy ez így bekövetkezik.
Hát ez a politikai munka. Tehát, hogy szerintem ez a politikai kihívás, ami Magyar Péter előtt áll, hogyha már ebbe a fába belevágta a fejszét. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván, ugye, mert ez kicsit ez van, nem? Tehát, hogy ha az RMDSZ úgy érzi, hogy az őt támogató szavazók azt várják el, hogy a magyar politikával kapcsolatban semleges legyen, vagy a Fidesz támogassa, uh-huh. akkor számukra az a racionális, hogy ezt csinálják. Ha jön szerintem alulról nyomás, és itt mindig szóval, hogy ezt szerintem nem érdemes kihagyni ebből a képből, hogy lehet az erdélyi magyar népnek ezzel kapcsolatban saját álláspontja, ami más, mint az elité adott esetben. Hogyha tömegesen megjelennek erdélyi magyarok Magyar Péternek a rendezvényén, ilyen szememből lehet, hogy Nagyvárad nem a legjobb célpont volt, de mindegy, szóval, hogy az például egy állítás. És ahogyan mondjuk nem úgy szavaztak az erdélyi magyarok, ahogy Orbán Viktor egyébként sugározta, vagy sugalmazta, hogy kellene. Szerintem ez sokszor megtörténik politikusokkal, hogy meglepődnek, hogy a nép elmozdul onnan, uh-huh. ahonnan ők szeretnék, hogy legyen, vagy ahol gondolták, hogy van.
Uh-huh. Abszolút. Tehát a felületes ismereteim az RMDSZ történetéről annyit azért tudok ezekből is, hogy ebben volt egy nagyon erős váltás, tehát hogy ez nem egy adottság volt mindenestül, hogy az RMDSZ az a Fidesz szövetségese legyen, pláne, hogy ilyen szorosan. És igen, ez valamilyen módon egy ilyen furcsa melléktörténete a magyarországi politikai rendszer megkövültségének, hogy ez is egy ilyen nagyon megkövült dolog, de hát ebben kicsit csak visszadobni tudom én is a labdát, mint Nóra, hogy hát ez akkor egy erdélyi belügy, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy szerintem ez, erre abszolút az látszik, hogy valamilyen szükség mindenképpen van valami fajta elgondolkodásra, vagy szükség lenne, de hát ezt Erdélyben lehet megcsinálni, azt hiszem.
Ha visszakanyarodunk még egy kicsit oda, hogy akkor Orbán Viktor és a romániai választások, mindezek után szerintetek ő milyen kapcsolatot tud kiépíteni Mikus Ordánnal?
Ja, én most arra gondoltam, hogy az erdélyi magyarokkal, hogy mi lesz Tusnágyosan.
Igen, én is ugyanerre gondoltam, hogy mi lesz idén.
Olvastam ilyeneket is, hogy voltak, és talán ezt egyébként pont Papszilárd mondta, hogy hát ez így Orbánnak is egy nagy veszteség, tehát hogy ő is veszített azzal, hogy Szimeon veszített. És akkor én ezen egy kicsit gondolkodtam, hogy vajon ez amúgy így mennyire igaz egy állítás, mert hogy az, amilyen gyönyörűen lenarráltuk magunknak, hogy Orbán Viktor miért mondta azt, amit mondott, és aztán elmondta, hogy de ő nem azt mondta, amit mondta, hogy ez valóban hozzá tud majd segíteni ahhoz, hogy másként gondolkodjunk erről. Tehát, hogy megjelentek azok a videók, amik ugye néhány, talán egy-két hónappal ezelőtt járt itt Pottyondi Edina, elképesztő nagy hiszti volt belőle, mert nagyon durván neki mentek az emberek. Ez a tekenőt hozta le a beleidnek típusban. Ugyanilyen típusú üzeneteket, videókat találtam az interneten, azzal kapcsolatosan, hogy Magyar Péter elindult, és azzal kapcsolatosan, ahogyan nagyon sokan bevédték Orbán Viktort. Szóval, hogy én nagyon szkeptikus vagyok még azzal kapcsolatosan, hogy tusványosan túl nagy változás lesz az idén. Igen.
Igen. Szóval, hogy engem így performatíve érdekel igazából nagyon, hogy egyébként így csomószor, nem minden évben, de azért csomószor nagyon izgalmas beszédeket mond Orbán Viktor tusványosan, amik mind nyelvileg, mind tartalmilag lehet sokat elemezgetni, és az nagyon foglalkoztat, lesz-e még ott ez az ügy, hogy erre utalást kell tenni, milyen fajta utalással lehet ezt oldani, stb. De azzal egyetértek, hogy azért érzékelem egy kicsit a környezetemben, Budapesten, hogy emberek úgy érzik, hogy akkor vége, megszakadt a kapcsolat Orbán Viktor és az erdélyi magyarság között, és elpártoltak Orbán Viktortól, de azért az, hogy az RMDSZ javaslata vagy utasítása szerint szavaztak az elnök választáson, és nem Orbán Viktor sugalmazása szerint, az azért nem azt jelenti, hogy ne lenne valamilyen erős elköteleződés az irányába. Ezt szerintem fontos leszögezni. Mondom, szerintem az izgalmas kérdés a lelkesültség foka, vagy a mozgósítás lesz legalábbis magyarországi, vagy a magyar választás szempontjából. Nikus Ordánnal, hát valószínűleg George Simeonnal jobb lett volna.
Gratulált neki angolul.
Miután találkozott Kelemen Hunorral. Szerintem az nagyon fontos, hogy az addig azért nem történt meg, addig a találkozóig. Valóban gratulált neki. Szerintem Orbán Viktornak se látok a fejébe, vagy Magyar Péternek se látok a fejébe, de én azt gondolom, hogy most ezt akkor, ez egy ilyen rossz emlékű kalandként próbálják belőle elnalálni, hogy jó, itt volt valami zavaros ügy, de hát egyébként mit számít, hogy ki a román elnök, lépjünk tovább. Szerint én valami ilyesmit képzelek. Pedig, bocsánat, nyilvánvalóan nagyon fontos együttműködniük, és az pedig azért ennek ellenére se gondolnám, hogy semmilyen módon ne lehetne, tehát hogy két szomszédos ország, pláne hogyha az egyiknek van egy 1 millió fős kisebbsége a másikban, akkor azért azokat a diplomáciai kapcsolatokat mindenképpen erősen fenn kell tartani, és hát az egy jó kérdés, hogy Nikus Ordánnak mennyire, tehát hogy neki ebben van-e politikai érdeke abban, hogy Orbán Viktorral milyen legyen a viszonya, hogy neki az-e jó, hogyha azt mutatja akár a rászavazó erdélyi magyarok felé is, hogy jó a viszonya Orbán Viktorral. Ezt ebben nem látok bele annyira, és valószínűleg nem is egy annyira jelentős ügy a román politikában, mint ami ennek Magyarországról tűnik. De nagyon érdekel, hogy mi a valóság.
Hát egyelőre még nem feltétlenül jelentős egy ügy, mert hogy az erdélyi magyarság a román politikában az ilyenkor szokott előkerülni, amikor most egyébként sokan azt érzékeljük, hogy egy nagyon jó kis tér nyílt arra, hogy akkor ezt a román-magyar kapcsolatot elkezdjük egy kicsit újra értelmezni, mert hogy ugye például a Hargita megyében 90%-os támogatottsága volt Nikus Ordánnak.
Tényleg, meg is köszönte, nem?
Meg is köszönte, igen, de hát azelőtt meg kijöttek az üzenetek, hogy mi az, hogy nem köszönte meg? Hát még nem köszönte meg? Hát miért nem köszönte meg? Hát az erdélyi magyarok, hogy milyen szépen szavaztak rá. Szóval, hogy megvolt az is, aztán szerencsétlen megköszönte, kialudta magát és megköszönte, hogy ennyien szavaztak rá, de hogy szerintem, ami nagyon jó és ami egy nagyon pozitív dolog, csak kérdés, hogyha lekerülünk ebből a hype valamiből, akkor ez valóban tovább fog-e menni. Hogy azért az elmúlt napokban nagyon sok üzenet jelent meg arról, tehát hogy román emberek nyilvános térben fogalmazták meg azt, hogy milyen faszák vagytok ti, erdélyi magyarok, hogy jó helyre szavaztatok, hogy köszi, hogy ezt tettétek, ez nagyon jó. Ez egy óriási nagy elismerés, nyilvánvalóan végre egyáltalán egy szóba kerülünk. Tehát, mert egyébként meg egy eléggé ilyen, hogy is mondjam, kicsit láthatatlanok is vagyunk, van egy kicsit ez a párhuzamos életmód, hogy persze itt mi élünk egy országban, nem hiába alakult ki ez a magyar össznemzeti narratíva, mert hogy mi itt csak így párhuzamosan élünk együtt a románokkal. És hogy nyilvánvalóan a politikum olyankor használja a kisebbségi kérdést, amikor neki az célja, inkluzíve az RMDSZ is. Tehát, hogy ezeket az etnikai konfliktusokat, ezeket a megfelelő pontokban, időpontokban, helyeken elő lehet húzni a zsebből, és mindig van még, akit ezáltal mozgósítani, vagy így bármit kezdeni fele. És hogy ebben a kontextusban most akkor így számomra az a kérdés, hogy akkor ezt így el tudjuk-e kezdeni újraírni egy kicsit ezeket a kapcsolatrendszereket, de nyilván nagyon nagy kérdés az is, hogy valójában Nikus Ordán majd hogyan szeretne viszonyulni az erdélyi magyarsághoz, mert amikor 10 évvel ezelőtt Klaus Johannist választottuk meg, szintén az erdélyi magyarságnak azért számottevő része odaszavazott, mert hát az volt bennünk, hogy hát mégiscsak egy szász, mégsem egy ortodox, hát ő egy evangélikus, ő is egy kisebbségi, hát akkor majd biztos mi is fontosak leszünk neki, és aztán rögtön, miután megválasztották, elképesztően nagy nyomás helyezkedett rá, a német helyesírásról, a román helyesírásra változtatta meg a nevét, és azután úgy írta, és aztán konkrétan a második mandátumától így eltűnt az éterben, és csak annyit tudtunk róla, hogy milyen összegeket költ magán repülőzésekre a mi adóinkból. És az egy ilyen óriási csalódás volt, és akkor volt neki egy ilyen pártbeli konfliktusa, amit úgy kezelt le, hogy kiállt a nyilvánosság elé, és bemondta a mikrofonba, hogy jó napot kívánok, PSD, ilyen romános-magyaros valamivel, hogy akkor a PSD hogyan egyezett meg, tehát ez a szociáldemokrata párt, hogyan egyezett meg Orbán Viktorral, hogy eladják nekik Erdélyt. Na, tehát, hogy ezekből a rendszerekből indulunk ki, és hogy ezzel mit fog kezdeni Nikus Ordán, az egy teljesen más kérdés, mert hogy ő egyébként túl sokat nem mondott el erről, tehát nem tudjuk különösebben, hogy mit gondol az erdélyi magyarságról.
Csak kicsit csalódtam, mikor a Jó napot kívánok, Peszede mondat kikerült az intrótokból, a Kapitál intrójában. Jaj. Nagyon szerettem.
Kicsit aktualizáltuk.
De elfogadtam, hogy eljárt felette az
kicsit,
idő.
Kicsit aktualizáltuk. Mire számítotok ti az elkövetkezendő 10 hónapban? Mi fog történni Magyarországon? Mi mire számítsunk itt?
Fúha. Hát én nekem az alapvető élményem az az, hogy egy hétről hétre tényleg feszültebb, meg hiszterizáltabb a magyar nyilvánosság. Én arra számítanék, hogy nehéz lesz műsorokat készíteni, úgyhogy aktuálisak legyenek, mire szerkesztésen átmentek. Ez szerintem nem véletlen most már a magyar politikának, meg a médiának is az élőzés lett a műfaja most ezekben a hetekben. Tehát egy ilyen folyamatos figyelemgazdasági harc van, és nyilván ez egyébként is a politika átalakulása globálisan is, hogy a digitális tér meg a média az, ahol zajlik ez nagyon nagy részt, úgyhogy szerintem ez az egyik, hogy ez az, amit látunk, hogy annyira éles az a harc, hogyha végig mennek rendben, idézőjelben, és az már egy relatív rendben, amit mondok, mert nyilván egy brutális fölénye van az Orbán rendszernek, és tehát azt képzeljétek el, hogy tényleg a köztévén a logók váltanak, a Vox 2025-nek a logójára, tehát hogy az állami eszközöket is most már egyre inkább nyíltan, eddig is használták, de hogy most már egy nagyon nyílt használata van ezeknek, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy bombázni fogják egyébként az erdélyi magyarságot is nagyon sok tartalommal. Biztos vagyok benne az, hogy a magyarországi sajtó az nagyon le lesz terhelve a mindennapi követésével ennek. Ez egyébként amúgy ugye megint egy új jobboldali ilyen eszköz is, hogy minden héten vagy minden nap legyen valami új dolog, amivel el lehet árasztani a független nyilvánosságot, hogy ne tudja mélységében feldolgozni azokat a dolgokat, amik történnek. Magyarországon most ugye különösen fenyegetik is ezeket a független szerkesztőségeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a... Nem tudom, hogy kívülről hogy fog látszani ez, de én most kifejezetten azt érzem, hogy egy nagyon feszült, nagyon hiszterikusba hajló hangulat van. Egyébként az egy hely, ami egy politikai esemény volt, és nem éreztem ezt a nagyon feszült, konspiráló, tényleg hiszterikusba hajló hangulatot, az egyébként ez a Magyar Péter menet volt, tehát hogy ott én egyébként, ami engem meglepett, tehát hogy ott beszélgettem emberekből, meg ebből is csináltam egy hírlevélrészt, meg egy ilyen terep podcastot, nem arról beszélgettek, hogy hogyan lesz bezárva Magyar Péter, kitiltva a választásokról, és a többi, sokkal inkább ilyen teljesen átlagos kérdésekről, milyen az időjárás, mi van a mesterséges intelligenciával, és ezen a, nem tudom, hétköznapi spektrumán a beszélgetéseknek. Úgyhogy szerintem még ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy hogyan válik el azoknak a valósága, akik részt vesznek mondjuk a politikai cselekvés szintjén valamiben Magyarországon, mert ők bennük szerintem a remény az iszonyatosan erős most, és ezek a pozitív érzések ezzel kapcsolatban, és akkor vannak azok, akik meg így követik az eseményeket, és ott meg szerintem a feszültség nő, és hát a Fidesz környékén is egyre inkább a pánik és a feszültség, és ez, amiről írtam is a hírlevélben, amit beidéztél, hogy ez az a görcsösség még talán, ami nagyon erős, úgyhogy én azt gondolom, hogy érzelmileg végigcsinálni higgadtan ezt a következő 10 hónapot, szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, úgyhogy mi amúgy nagyon örültünk is szerintem az Ambrussal, hogy jöttünk hozzátok, meg egy-két napra ki tudunk szakadni ebből, mert ez nagyon fontos, ez a távolság, vagy néha kicsit kizumolni és megnyugodni.
Igen. A hiszterizáltságra én is abszolút számítok, és azban is biztos vagyok, hogy általában nem is feltétlenül politikai, hanem akár bármilyen közösségi, társadalmi cselekvés egyébként az, ami a politika nyomasztó érzése ellen a legjobban tudhatni. Tehát ez szerintem sokan nem hiszik el, hogy igazából ez a fajta közelebb lépés a politikához pont az, ami az egésznek ezt a nyomasztó, ilyen búraszerűségét és bűről mászó félelmetességét így össze tudja törni. Azért, mert nem azt érzi az ember, hogy egyedül görgeti a híreket, és valamilyen fajta fenyegetettségérzés az egyetlen, ami éri őt. De hisztériára, durvaságra és olyan eszközökre, amiket még nem láttunk, ha úgy tetszik, politikai innovációra mind a két fél részéről abszolút számítok. Igen, arra is talán, hogy valamivel izgalmasabb lesz a magyar politika, mint hogy már most sokkal izgalmasabb, mint másfél évvel ezelőtt. Abszolút nem, csak ezt ahhoz kapcsolva mondom, hogy a román politika követése számomra pont azért is lett olyan magával ragadó valószínűleg, mert folyton azt éreztem, hogy úristen, így mennyi szereplő van, akiknek vannak különböző szándékai, és hogy ez így mennyivel változatosabb, meg izgalmasabb, most nem azt mondom, hogy jobb feltétlenül, mert nem élek a következményei alatt annak, hogy ilyen a politikai élet, amilyen, de hogyha figyelni akarja az ember, akkor kétség kívül, és a román politika szórakoztató értékét azért mindenképpen csak dicsérni tudom, megint csak kellő távolságból, ami a monolit magyar politikához képest az elmúlt évig egyfajta ilyen élvezeti faktort nyújtott, ezt be kell vallanom. Aztban megint csak azzal kapcsolatban pesszimista vagyok, hogy magyar-magyar kapcsolat gondolása milyen mélységig fog megtörténni 2026-ig, és azzal kapcsolatban van valamilyen optimizmus bennem, hogy a politikai verseny éleződése akár hozhat egyfajta ilyen kényszert arra, hogy ezzel komolyan foglalkozzunk, legyen így.
De hogy szerintetek ezt nyilván nagyon erősen meghatározó tud lenni az, hogy milyen politikai rendszerekben élünk, és hogy ezek a rendszerek milyen viszonyban állnak egymással a magyar-magyar kapcsolatokat tekintve, de hogy ezen kívül még milyen eszközeink vannak arra, hogy ezt megpróbáljuk esetleg felülírni, mert hogy most a magyar társadalommal is szintén ez a tapasztalatom, nagyon érdekes az elmúlt, ezen a héten viszonylag sok tartalmunk volt, és amióta lejártak a választások, nagyon sok magyarországi nézőnk kommentelt a videók alá, hogy jaj, nagyon örülünk nektek, hogy megcsináltátok, gratulálunk, faszák vagytok, és hogy elkerültétek azt, amiben mi 10 éve, 15 éve élünk. És sok esetben a következő mondat az, de hogy akkor kérlek segítsetek, hogy ezt mi is kerüljük el. Ami egy kicsit ilyen nyilván fura a helyzet, mert hogy vagyunk sokan, akik úgy gondoljuk, hogy igen, noha mondjuk kettős ellenpolgárok vagyunk, mi mondjuk nem szavazunk Magyarországon, mert hogy úgy gondoljuk, hogy nem élünk ott, emiatt nem szeretnénk beleszólni egy olyan országnak a dolgaiba, ahol nem élünk. Most, hogy ez mennyire segít hozzá ahhoz, hogy, tehát, hogy ezzel valószínűleg, ha mi azt mondanánk, hogy akkor ne szavazzanak az erdélyi magyarok, akkor valószínűleg azokat mondanánk, beszélnénk le arról, hogy ne szavazzanak, akik egyébként potenciálisan mondjuk Magyar Péterre szavaznának, mert hogy mondjuk lebeszélni azokat, akik tőzsgyökeres Fidesz szavazók, ezzel kapcsolatosan is egy kicsit szkeptikus vagyok. Na de hogy látom ezt a nyitást, hogy jaj, amúgy tök faszák vagytok, hogy nem csináltátok azt, amit Orbán Viktor mondott, ez nagyon jó, de akkor megteszitek ezt, hogy akkor is azt csináljátok, amikor majd rólunk lesz szó? És hogy ez szerintem most, hogy is mondjam, érzek egy kis nyomást így magunkon, de mindezáltal egy ilyen nyitási lehetőséget, és hogy akkor ez valóban egy kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e használni, csak hogy nyilván ez remélem, hogy nem csak a mentén fog eldőlni, hogy majd hova szavaz az erdélyi magyarság 2026-ban, hanem hogy akkor ezt valamilyen más úton, módon ki tudjuk használni?
Igen, hát nekem ezzel kapcsolatban nekem is félelmeim vannak, szóval, hogy azt meghaladni, hogy az erdélyi magyarság, ez amit mondtam korábban is, megítélése Orbán Viktorhoz való viszonyától függjön, az nagyon fontos lenne, de vannak ezzel kapcsolatosan félelmeim. Ez a dilemma egyébként ezzel, hogy a szavazás, nem szavazás egy ilyen hármas dolog tulajdonképpen, hogy hova szavazni, vagy nem szavazni, és az is egy sokkal jelentősebb gesztus. Ez nagyon izgalmas dilemma, nem feltétlenül irigylésre méltó. De hát hogy mondjam, személyes szinten, meg hát jönni kell, hát vagy nem tudom. Én annál jobb módszert nem látok, azt hiszem, hogy jönni Erdélybe, és itt lenni, és jönni Magyarországra, vagy menni Magyarországra, és ott lenni, és találkozni, vagy akár hírportálokat fogyasztani, és a többi, ezek nem egy nagy megfejtés, de azt hiszem, hogy ennél nincs jobb módszer.
Hát igen, én ebben hiszek, hogy ha megvan, el van végezve a politikai munka mondjuk közösségi szinten azzal kapcsolatban, hogy ezek meg legyenek tárgyalva, én szerintem már az önmagában egy előrelépés, és szerintem akár a magyarországi magyar népre gondolok, akár az erdélyi magyar népre, hát szerintem az a leginspirálóbb, hogyha van egy politikai cselekvés a közösségek részéről. Én ezt kíváncsian várom, hogy mi fog történni, és hát nem, hát pont ezért olyan felemelő ez, hogy az erdélyi magyarság nem úgy szavazott, mint Orbán Viktor, mert ez igazolódik vissza, hogy van egy szuverenitás, van egy önálló döntéshozási képesség, amit szerintem Magyarországon egy csomó ellenzéki egyszerűen alapnak vett, hogy hát itt nem gondolkodnak maguknak az emberek, mert úgyis azt csinálják, amit a Fidesz mond, és hogy ez nincs így. És ott szerintem, hogyha kinyílik ez a politikai képzelőerő, hogy olyan dolgok, amiket adottnak vettünk, még sincsenek úgy, mert meglátjuk azt az emberekben, hogy képesek saját döntéseket hozni, ami amúgy mindig is így volt, de mindegy, de hogy mondjuk az ellenzéki képzeletben Magyarországon ez nem így élt, akkor szerintem amúgy egy csomó minden lehetségessé válik. Én szerintem az egy alapvető része az élményeinknek Magyarországon most az elmúlt egy évben, hogy nem azért, mert Magyar Péter valamihez hozzányúlt, vagy ő mindennel foglalkozna, vagy mindent neki köszönhetnénk. Egyszerűen attól, hogy van egy erős kihívója a Fidesznek, nagyon sok olyan berögzült alapvetésünk, akár a média és a politika viszonyával kapcsolatban, akár az ellenzéknek a bizonyos álláspontjaival kapcsolatban, vagy a politikai cselekvésnek az eszközeivel kapcsolatban, olyan dolgok, amiket fixnek hittünk, azok teljesen megváltoztak. Mm-hmm. És én szerintem ez is egy izgalmas dolog, hogyha kinyílnak kérdések, meg ezeket a részvételi módokat, meg eszközhasználatokat újra lehet gondolni. Például mondjuk Magyarországon kifejezetten az ellenzéki média, meg az ellenzéki politika viszonya az totálisan megváltozott. Mm-hmm. Egy sokkal feszültebb, meg bizonyos szempontból a hagyományos médiához hasonló viszony tudott kialakulni, uh-huh. azért, mert az ellenzéki politikus is távolságot tart a médiával kapcsolatban, nem pedig a kegyeit keresi. Uh-huh. És szerintem ezek a dolgok, hogy olyan új törésvonalak képződnek, a régiek eltűnnek, ez szerintem mindig egy lehetőséget hordoz magába itt össztársadalmilag, de azt én sem szeretném mondani, hogy ez feltétlenül egy jobb világot fog elhozni, csak hogy igen, bennem van ezzel kapcsolatban a hagyományos ilyen marxista, még mindig, hogy az emberek nem maguk választják a körülményeiket, de azon belül meg van cselekvési terük, úgyhogy szerintem ez az, ami most legalábbis jobban érezzük, hogy van cselekvési terünk szerintem, mint korábban.
Ezzel abszolút így együtt tudok érteni, viszont azzal kapcsolatban, mármint, hogy nagyon jó lenne, hogyha neked ebben így igazad lenne 2026-ban, tényleg én így nagyon kívánom magunknak, hogy igazad legyen, viszont az, amit én látok, vagy amit érzékelek, hogy sajnos az erdélyi magyarságnak egy számottevő része nem tud különbséget. Mármint, hogy nem érzékeli, hogy az, amit Orbán Viktor csinál, ez egy valamilyen szélső jobboldali valami, és az nem jó, azért, mert ő a oda tartozónak érzi magát. És ugye nem érti, hogy tehát, hogy azt így érzékeli, hogy amikor a románok csinálják, hogy az baj, mert nekünk baj kisebbségi magyarként, csak hogy valahogy ez a különbségtét, tehát hogy amikor ezt így Orbán csinálja, az így rendben volt most.
De hát ezért, mert azt élték meg, hogy a Gyurcsány meg el akarta venni a szavazati jogunkat, ergo ki akart minket taszítani valahonnan, és ez, szerintem ez a kérdés, hogyha most Gyurcsány is eltűnt.
Igen.
Tehát, hogy itt most sok minden átalakul. Hibázik a Fidesz, Gyurcsány eltűnik, van egy új ellenzék. Én azt látom, hogy itt megnyílik a lehetőség arra, hogy egy új kapcsolat legyen kialakítva, vagy hogy új igazságok teremtődjenek, mert az eredet története a Fidesznek, hogy ők itt képviselik az erdélyi magyarságot, az egyrészt az ő hibáikból is megkedőreződik, másrészt az ellenfél is teljesen más. Nem lehet már oda képzelni talán olyan erősen azt a baloldali, nem tudom, ellenzéket. Így van. Uh-huh. Egyébként szerintem, vagy szóval ez egy nehéz dolog, és tudom, hogy a Momentum is próbálkozott szerintem például erdélyi jelenlétre, és nagyon szóval küzdöttek ezzel, de hogy szerintem ez az érdekes kérdés, hogy Magyar Péter mondjuk meg tudja teremteni azt, hogy legyenek olyan helyben beágyazott képviselői, most nem a politikai értelemben képviselői, hanem olyan emberek, akik eljárnak a, nem tudom, véleményvezérekhez az erdélyi magyarság körében, vagy meggyőznek vállalkozókat, beágyazott embereket, hogy itt akár érdek is lehet abban, hogy az eddigi viszonyok újra rendeződjenek. Mert ez még, ami szerintem ilyen nagy politikai változásokhoz szükséges, hogy elegendő, ambiciózus ember legyen a változásnak az oldalán, aki azt látja, hogy a jelenlegi rendben nem tud érvényesülni, nem tudja, hogy mi lesz a más, de valamilyen miért azt gondolja, hogy ott több esélye van, és szerintem ez Magyarországon is egy alapvető kérdés, hogy ez megteremtődik-e a teljes mondjuk vidéki Magyarországon ez a típusú váltás, és szerintem akkor ez a kérdés az erdélyi magyarság szempontjából is.
Hát akkor azt mondom, hogy folytassuk még mindenképp ezt a beszélgetést, néhány hónap múlva akár. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy választások után hogyan válaszolunk ezekre a kérdésekre is.
Hát meg gyertek Magyarországra.
Jó, majd mikor nekünk lesz itt a legünk a politikai mindenféléből, akkor így átugrunk mi hozzátok. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok ebben a műsorban, és ilyen jót beszélgethettünk. Én azt mondom, hogy szerintem, nem tudom, biztos készültek ilyen jellegű műsorok, de hogy szerintem írjuk ezt fel arra a listára, hogy így a, nem tudom, a magyar-magyar viszonyoknak az újraértelmezésének az egy ilyen új kezdete legyen, és ezt mindenképpen folytassuk majd. Úgyhogy Itz és Ambrus Schulz Nóra, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok a műsorban. Nektek pedig nagyon szépen köszi, hogy velünk tartottatok. Még ilyen fontos dolgokat kell elmondanom, hogy iratkozzatok fel Nórának a Substack hírlevelére, és kövessétek a Belépési Küszöb podcastet, illetve követhetitek mindkettőjüket az Instagramon is, és néha még Ambrus most már a Partizán műsorvezetőjeként is láthatjátok, úgyhogy ott is kövessétek figyelemmel, és hát ameddig tehetitek, addig támogassátok a Partizánt is, és hát arra kérlek, hogy támogassatok minket is, hogyha szeretnétek, hogy ilyen körülmények között készíthessünk nektek tartalmakat, hiszen ez még egyelőre nem egy állandó felállás, nagyon szeretnénk saját stúdiót, nagyon szeretnénk úgy technikailag, mint tartalmilag minőségibb műsorokat készíteni, de ehhez a ti támogatásotokra van szükségünk, úgyhogy kérlek, amennyiben tehetitek, a leírásban találtok mindenféle lehetőséget erre, iratkozzatok fel a csatornára is, és hát nagyon szépen köszi, hogy ma velünk tartottatok, ez volt a Miközöd mára, én Kis Anna voltam, sziasztok!